a teljes súlytalanság állapotát fogjuk keresni a következő egy órában. A szabadesés második felében Bánkuti Gábor a vendégem.
Sziasztok!
Mire készültél?
Nem tudom, vártam, hogy átadod a szót, hogy beköszönjek, de köszönj, tartottad azt az S betűt, mint egy kígyó, itt sziszex.
Az előbb a randi kultúráról beszélgettünk. Akkor és képzeld el, hogy nagyon vicces, hogy mi ezt hamarabb megbeszéltük, hogy mi fogunk majd a szakítás kultúrájáról beszélgetni. Isten bizony, nem volt szándékos, de most ez nagyon jól jött ki.
Igen, ez olyan szépen jön, hogy az első egy órában beszéltek a randizásról, meg a végéről.
Jó, másról is szó volt az első egy órában, de most néhány perc ezelőtt valóban az online datingről volt szó, meg arról, hogy generációk között ez hogyan működik. A mi generációnk hogyan online randizik, meg mondjuk egy 20 éves hogyan randizik online, és hogy egyébként azt gondoltad volna, hogy az 50-es korosztály a legsikeresebb az online randizásban?
Igen, ugye? Hát mert gondolom,
hát
már az egóikat elengedték, nyilván nincs is annyira hatalmas nagy mennyiség belőlük fent ezeken az alkalmazásokon, de meg nem annyira telefonhoz szokottak, nem feltétlenül rohannak annyira, szóval gondolom gyorsan megbeszélnek egy randit, és az gyorsan is, normálisan is működik. Én pont ezt feltételezném, hogy ők azért sikeresek ezeken az alkalmazásokon, mert ők még abból a korból származnak, amikor volt kultúrája a randizásnak offline, és igazából ez az alkalmazás, ez nem randizásra van, hanem csak randi találásra a számukra. Ezzel szemben a fiatalok inkább élik az életüket is online, sokkal több a kirakat, sokkal több az ilyen egyéb faktor, hogy Instát oszd meg, ilyet oszd meg, nem tudom, több a hiúság a dologban, és gondolom ezt egy 50 éves már jobban levetkőzte, és nem ez a megfejtés?
De, megfejtés? Nem, ez egy megfejtésnek kiváló. Nem csak ebben a cikkben eszembe jutott, hogy amire hivatkoztunk, abban van egy ilyen, hogy a randi után a lány küldött egy online kérdőívet a fiúnak, hogy hogy érezted magad. De a valós, tehát az offline randi után küldött egy ilyen
nézegény. De az 50 kukul... éves, vagy a fiatal?
Nem,
fiatal.
Ez fiatal.
Végül is, oké, igen, egy állásinterjú után, oké, de hogy egy randi után.
Igen, tízes skálán hogy érezted magad a randi első egy órájában? Tehát ez mennyire? Nem tudom, hogy ilyen volt.
Hát ezért ettől egy kicsit néznék, hogy milyen, hogy nem tudtad eldönteni, vagy nem derült ki abból, hogy megyünk-e következő randira, vagy sem?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy egyébként miből döntöd el, hogy jó volt? Megkérdezed, nem? Tehát, hogy megkérdezed.
Ezt érzed, hogy milyen volt meg a nap végén én nekem az a filozófiám, hogy én nekem arra kell figyelni, amire nekem van ráhatásom. Most egy kapcsolatban is, meg egy randin is. Nekem arra van ráhatásom, hogy én jobb ember legyek, meg a legtöbb energiát, meg odafigyelést beletegyem az együtt töltött időbe, és feltételezem a partnerem, vagy a randin, aki olyat keresek, aki szintén beleteszi. Tehát nekem voltak randiaim, meg kalandjaim olyan lányokkal, akik mondtak dolgokat, hogy hú, ez de jó, hú, az de jó, de figyelmes vagy. És tudod, így magamban én nem mondtam azt, hogy jó, majd figyelmes leszek, ha te is az vagy, hanem én az voltam. De ő viszont nem volt figyelmes, és így tudtam, hogy ennek nincsen sok jövője, mert ő neki meg zsigerileg nem jön. Tehát észreveszi azt, hogy én figyelmes vagyok, de hogy ő neki nem jut eszébe ugyanilyen figyelmesnek lenni.
Az értékrendje a helyén van, csak nem tudja alkalmazni a saját
életében. Így van. És az meg nem egy túl férfias dolog, vagy az nem egy jól hangzó hozzáállás az egészhez, hogy jó, majd figyelmes leszek, ha te is, hanem én az vagyok, és keresem azt, aki szintén az. És nyilván el lehet, jól érzem magam azzal is, aki mondjuk nem az, de mondjuk látom azt, hogy ennek mennyi jövője van ez alapján. Mondjuk igen, ha elküldene egy kérdőívet, akkor lehet abba ezt már beleírnám, hogy...
Kitöltenéd.
Hát már volt olyan, hogy mentem bele azokba a dolgokba, hogy így fú, ez a lány, ez nagyon furcsa, de mint a Star Wars-ban, tudod, hogy csapdát érzek, sétáljunk bele. De csak úgy odafigyelve, tudod.
Tehát valami lesz.
Na, de hogy azt szerettem volna mondani, hogy akkor most mindenről van ebben az adásban szó, ami a...
Hát
ami
a skála, a nulla és a tíz.
A romantikus komédiák előtt, meg után történik. Mert beszéltél a randizásról, az a romantikus komédia előtt, ez meg az after credit, tudod, a szakítás rész lesz most, amit nem mutatnak a romkomba, hanem csak belesétálnak a napba, és most mi fogunk a fekete levesről beszélni, hogy mi van akkor, ha vége. Egy jó téma,
szóval,
egy
hogyha már, ha már van a randizásnak kultúrája, akkor a szakításnak van-e kultúrája. És akkor itt megint egyébként külön lehet venni az,
kéne,
online,
legyen,
az online és az offline szakítást. Egyébként érdemes-e az adás végére összeállítanunk egy olyan listát, csak kérdezem, ahol megjelenítjük azt, hogy miknek kell megtörténnie egy szakítás során.
Búcsúszex benne van?
Ne, arról viszont beszéltünk.
Arról beszéltünk már, igen, ezért dobtam be. Hát figyú, nem mondom, hogy ez össze fog jönni, de ha összejön, akkor
nem,
ezt
a protokoll,
rakjuk.
A protokoll,
jó. De felteszek még egy kérdést, amit el lehet különíteni, mert van az, amikor úgy kell szakítani, hogy nem is jártatok. Tehát, hogy az is egy külön. Ha már ugye dating, hát most nem tudom, valakivel az elején le lett beszélve, hogy igen, ez nem komoly, nem kerestek komolyat, de valahogy hirtelen úgy alakul a szituáció, hogy mégis olyan, mint a járnátok, és egyikötök sem tudja, hogy így jártok-e vagy sem, és akkor ebből a szituációból valahogy a végén egyet is értetek, hogy nem akartok járni, mégis egy kellemetlen beszélgetés. Erről is beszélhetünk szerintem. Mm.
De ha már checklist, minek kell megtörténnie ahhoz, hogy rágyere arra, hogy ez,
hát vagy egyáltalán hogy ez szakítás hogy lesz.
Hogy veszed észre?
Hogy tudatosul benned? Én ebben nagyon rossz vagyok, mert mondtam ezt a filozófiámat, ez csábításhoz is, meg kapcsolathoz is jó.
Figyelünk a legbelsőbb érzéseinkre? Szerinted? Vagy ma már inkább azt nézzük, hogy racionálisan hol helyezkedik el az az ember az életemben.
Ez két különféle ember típus. Van az egyik, aki tényleg a kákán és a csomót keresi, és már az elejétől azon gondolkodik esetleg, hogy ő miért nem az, és akkor van
és ez
az
ikliszt.
Jó kérdés. Én feltételezésem szerint ez az ember a kevésbé önreflexív, és van a másik, aki meg inkább... Tehát, aki meg kevésbé veszi észre azt, hogy tehát magában keresi a hibát, kevésbé veszi észre, hogy egyébként már amúgy úgy jó mélyen, nagyon boldogtalan a kapcsolattól, és próbálja még önteni bele az energiát, hogy vissza tudja hozni, és mondjuk velem többször történt ilyesmi, hogy egyszerűen így öntöm bele a végtelen energiát a kapcsolatomba, és egyre inkább így jönnek elő a kiégési tüneteim a kapcsolattól, hogy már fáj rá gondolni is, hogy akkor még energiát kell beletennem, és általában nálam van egy töréspont, amikor a fejemben ez megtörténik, hogy így azt hiszem ennek egyébként vége, és akkor olyankor hónapokig küzdök vele, és ahogy így kezdem elfogadni, általában a partneremtől szokott előjönni, hogy így ez így minden jó-e közöttünk, stb., és akkor ott úgy kiszokott robbanni, hogy nem, valami nem oké. De az, hogy én kezdeményezek így egy beszélgetést, akárhányszor nekifutottam, hogy én így egy beszélgetést kezdeményezzek, mindig előtte pont volt egy olyan megmozdulása, ami újra felébresztette bennem a szikrát, amitől azt mondtam, hogy nem, én vagyok egy hálátlan dög, aki a kákán is a csomót keresi, és nem tud boldogan megmaradni egy kapcsolatban, mert a változatosság kell neki, stb. És így nagyon sokáig halogattam nagyon sok szakítást például, mert...
Azoknak rendre mi lett a vége?
Hát többnyire ez hogy lett a vége. Ki? Többnyire történt valami olyan, ez is egy érdekes dolog. Megvan az a jelenség, amikor benne vagy a kapcsolatban, és azon gondolkozol, hogy bár megcsalna, hogy legyen okod őszinte, hogy könnyű legyen szakítani. Mert ez a nehéz, amikor ülsz a meleg vízben, és már évek óta, hogy a langyos vízben ülsz, évek óta, és már csak halvány emlékeid vannak arról, hogy volt hideg víz, meg meleg víz, és így nem is emlékszel, hogy akkor ez most langyos vagy meleg, és tudod, annyira nem bírod belőni, hogy mert mindig ott van ez a kis hiba százalék.
Az a baj ezzel, hogy várod az ő hibáját, hogy ezzel is a felelősséget hárítod. Tehát nem akarsz konfrontálódni. És szerintem itt ez egy fontos pont a szakításnál, a konfrontálódás elviselése,
igen,
és a konfrontálódás lehetőségének megteremtése.
Igen, mert itt van egy másik ilyen faktor is, hogyha már beleöltél ennyit, tudod, ez az elsüllyedt költségnek az elkönyvelése mindig egy nehéz dolog. Ezt egy ügyfeleimmel is van gond, amikor odaállnak hozzám, hogy mondjuk, hát ezt az oldalt kéne újra csinálni, már nagyon sok pénzt elköltöttünk rá, és ezt kéne befejezni. És mondom neki, hogy figyú, ez rossz így is, úgy is, ha ezt tákoljuk, jó nem lesz, de még többet el fogsz költeni rá. Tehát a kérdés az, hogy most be tudod-e nyelni azt a nagy összeget, amit eddig kukába dobtál, és legalább elkölteni ugyanakkorát, hogy legyen egy olyan, aminek megy a kukába, vagy elkölteni azt, ugyanazt az összeget, és ugyanúgy a kukába kidobni, abban bízva, hogy majd az jó lesz. És ezt felmérni nagyon nehéz a kapcsolatban is, hogy beletettem 2 évet, 4-et, 5-öt, 6-ot, na, és hogy...
Az számít-e egyébként, hogyha benne van 2-3 éved egy kapcsolatban, tudod, hogy ez nem oké, már lehet, hogy 2 éve nem jó, mondjuk a 3 éve vagytok együtt.
Igen.
És akkor számít-e...
Mondjuk a 3-ból 2 nem jó azért az
igen,
erős.
Igen, de számít-e az, hogy egyébként a nagy kép az azt mutatja, hogy 3 évet benne van. Inkább arra az első 1 évre gondolsz, ami jó, igen, volt, és abban reménykedsz, hogy a 4. évben az majd visszajön.
Igen, de nem jön. Van itt egy másik ilyen faktor, azért ezt is el kell különíteni, azt szoktam mondani, hogy a természet az egy-két évig ad ingyen kapcsolatot. Tehát ugye addig a hormonok meg a biológia hajt, utána azért sokat kell dolgozni rajta, hogy működjön. Viszont mind a két félnek, és én azt érzem, hogy ennek a dolgozásnak az értése az, ami nagyon kiveszett mondjuk a mostani fiatalokból, nem tudom az idősek esetén mi a helyzet. Szüleim például még együtt vannak, és látom, hogy ők ezt teszik bele, és hogy az azért is működik, mert hogy igen, az első két évben a hormon hajt, egyszerűen akarsz kedves lenni, akarsz odafigyelő lenni, de eljön az a pont, amikor már láttál mindenfélét, meg már túl vagytok 10 év házasságon, meg egy két gyereken, meg stb. És akkor itt különíteném el azt is, hogy szerintem a 3 év után azért más, mint a 10 év után. Tehát a 10 év után, én mondjuk nem voltam házas, és nincs gyerekem, de feltételezem, hogyha valakivel már van egy gyereked, és 10 év benne van a dologban, akkor mélyebbi pontról is érdemes azon gondolkodni, hogy hozzuk fel, mint egy 3 éves kapcsolat, ahol kevésbé van összekötve a két élet.
Már van egy referenciátok.
Hát igen, ott mérlegelni kell, hogy milyen az a referencia, meg még inkább a nehéz rész, hogy az érzéseidre figyelj. Szerintem a szakítás előtt és után is
ez az, hogy az eltelt idő függvényében hogyan figyelsz az érzéseidre, amikor az az első gondolatod, hogy lehet, hogy szakítani kéne. Akkor lehet, hogy abból indulsz ki, és nem azt nézed, hogy egyébként mi volt, ami jó volt. Hanem emlékszel arra, ami jó volt, az egy dolog, de most azt érzed, hogy nem oké. És akkor innen jön a következő lépés, hogy na jó, de itt volt ez a 3 vagy 10 év, és abban vagy, hogy lehet, hogy ezt most el kell engedni, de nem tudod, hogy engedd el, mert egyébként egy csomó meló van benne. És hogy ezt újra felépíteni valakivel, az már egyszerűen nem lesz
meg,
kedved.
Meg szembenézni annak a tényével, hogy amúgy tegyük fel, hogy tényleg minden paraméter szerint rémes a kapcsolatod, de benne van 5 év. És nincsen, tehát hogyha a mostani idő pillanatban átgondolod, és minden mérleg szerint szakítani kell, akkor is ott van az a faktor, hogy utána rossz lesz. Tehát, hogy akkor is ott van az, hogy 1-2 hónapig, 1 évig, annak a puszta ténye, hogy 5 évig vele voltál, az jönni fog elő fog jönni rengeteg emlék, rengeteg élmény, ami, tudod, és az idővel még meg is szépülnek. Tehát, hogy én sokszor vettem észre magamon, hogy az ilyen egyik legnehezebb időszakra az életemben úgy gondolok vissza, hogy és az ott de szép volt, és így, nem volt szép, marha nehéz volt, de hogy volt benne 1-2 pillanat, ami szép volt, és az így átitatja az egészet. Ez egy tök jó dolog olyan szempontból, hogy szép emlékekkel tudunk visszanézni eseményekre, de hogy ez nagyon durván megtörténik, amikor szakítasz, és akkor elmész valahova, ahol csókolóztatok, és akkor hirtelen jön ez a maró fájdalom, ami elől szerintem nem szabad elmenekülni, hanem úgymond ki kell vergődni magad a szakítás után, meg kell adni magadnak az időt, ami nagyon nehéz, mert egyszerűen nem lehet mit csinálni, csak ülni és hagyni, hogy fájjon.
A legrosszabb benne az egyébként, hogy te neked mi volt a legrosszabb szakítási élményed, amikor azt érezted, hogy na, ebből nincs kiút. Hát tehát nekem ez a legrosszabb, azt látod, hogy nincs folytatás, tehát ott állsz a világ peremén,
hát nekem
és
volt
csak egy lépés választál attól, hogy leessél.
Nekem volt egy gimis szerelmem. Én annyira nagyon szerelmes voltam ott gimiben, hogy gyakorlatilag az érzelmi intelligenciám nem volt olyan magas szinten, hogy én azt a hömpölygő szeretet áradatot magamban kezelni tudjam, és ettől ilyen meg az önbecsülésem se volt ott. Hiszt is voltam, feszült voltam, és a vége az lett, hogy szegényt én csaltam végül meg, és mondjuk becsületes voltam, másnap azonnal elmondtam, de utána indult 2 évnyi shit testing, tehát hogy ez nem tudom, hogy megvan ez a fogalom, ezt is mered ezt a fogalmat?
Nem, olvasd be.
De az a lényeg, hogy ugye ha valakibe belerugsz és fáj neki, akkor valószínűleg még érez valamit, csak hát közben megbántod és tehát, hogy ez a shit testing. Tehát gyakorlatilag 2 éven keresztül én nem voltam képes beismerni magamnak, hogy ennek vége, hogy én vagyok a hibás, én voltam a hülye, én csesztem el az egészet, ahogy csak lehet, hanem még hazudtam magamnak, hogy ő mennyire szerelmes belém, és én vagyok itt a császár, nyilván totál padlón voltam, és minél jobban padlón voltam, annál nagyobb képpel próbáltam hazudni magamnak arról, hogy én mekkora császár vagyok, és ezzel együtt szegényben nagyon sokszor belerúgtam mindenféle módon érzelmileg, és így próbáltam figyelni, hogy fáj-e neki, és hogyha fájt neki, akkor biztos még nagyon szerelmes belém, és 2 év után jöttem rá, hogy én mennyire mértéktelenül szarember vagyok. Én teljesen magamba fordultam, én nem tudom, és ott jöttem rá erre, hogy hagyni kell, hogy fájjon. És tudod, ez a 2 év
18
alatt...
18 évesen?
19 voltam, amikor vége lett, és akkor az egyetemek első közel 2 évét töltöttem el úgy, hogy hazudtam magamnak, és utána kezdtem el felállni. Tehát szerelmes verseket írogattam, meg nem tudom, emlékszem, születésnapján így felkeltem éjszaka, azt így instant így írtam neki 3 verset, hogy így valahogy levezessem az érzéseimet, amiket nyomtam lefelé, és burjánzottak 2 éven keresztül. És tudod, elértem egy olyan pontot, hogy ő már nem akart velem szóba állni, tehát, hogy még egy bocsánatot se tudtam kérni tőle, mert odáig toltam el az egész elvállalhatatlan viselkedésemet, hogy teljesen leírtam magam jogosan.
Próbálom megfejteni közben ennek a...
Na, mindegy, így ennek nem a... szabad szakítani. Ez volt a hogyan ne
erről. A szakításnak az evolúcióját, amit te itt most elmondtál, és próbálom azt megérteni, hogy itt a saját személyiségedet próbáltad meg eltakarni mások elől, vagy ez esetben a lány elől.
Igen.
Felállítottál egy másik valóságot.
Igen, és szóval próbáltam azt hinni, és mindig, amikor bekopogtatott a valóság a hamis valóság helyett, akkor még erősebbé próbáltam tenni a hamis valóságot, és teljesen lecsúsztam, egyébként alkoholista is lettem ebben az időben, ugye, akkor mentem egyetemre is, tehát hirtelen tudott megszűnt a szülői kontroll, és akkor lehetett inni hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, és így tovább. És akkor azért...
Éltél ezzel a lehetőséggel?
Igen, éltem, főleg a Schönherz kollégiumban. Hát nem is bírta, 60 kilóra lefogytam, nagyon leépültem mindenféle szempontból, és egyszerűen kénytelen voltam beismerni magamnak, hogy ez így nem jó. És egyébként a későbbi kapcsolataimban, tehát a jelen fejlődésemet ez a hibám sokat is motiválta, hogy így én addig nem akarok belemenni semmibe, amíg nem tudom magamat tisztelni, és a partneremet tisztelni.
Na, folytassuk akkor, menjünk egy nagyon pici szünetre, aztán
hallgassunk zenét.
Egyrészt, meg reklámokat, és aztán jöjjünk vissza Bánkuti Gáborral még egy jó 20 percre.